Nos, ez elég meglepő volt, de talán egy napon az a pillanat mindannyiunk számára olyan meglepő módon fog bekövetkezni, és akkor azt jelenti, hogy készen kell állnunk. Akkor azt jelenti, hogy készen kell állni, vele bevonulni. Jó lehet, én magam sem készültem fel arra, az ige olvasására, de szeretném felolvasni azt az igét, amit ma már elolvastam otthon. Tulajdonképpen nem azért olvastam, hogy itt is elolvassam, de itt is újra el akarom olvasni. A Galata 4. fejezetének 6. versétől szeretnék felolvasni. A Galata 4. fejezetének 6. versétől. De mivel ti most már fiak vagytok, Isten elküldte az ő fiának szellemét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abba, szeretett atyám. Következésképpen nem vagy többé szolga, többé, hanem egy fiú. Ha pedig egy fiú vagy, akkor örökös is vagy Isten által. Természetesen akkor, amikor még nem ismertétek Istent, olyan isteneket szolgáltatok, akik nem voltak istenek a természetük vagy a lényük szerint. De most, hogy felismertétek Istent, vagy sokkal inkább Isten által azonosítva lettetek, hogyan is fordulhatnátok újra a szánalmas és silány elemekhez, és hogyan kívánhatnátok újra, hogy elkötelezzétek magatokat rabszolgaságra velük szemben még egyszer. Talán csak eddig Istennek ez a szava. Úgy gondolom, hogy Istennek eme az embere Pál apostol ezeket a szavakat itt a Galatákhoz intézi, de úgy gondolom, hogy nem csak nekik voltak fontosak azokban a napokban, hanem a mi napjainkban is fontosak. És nagyon jó, ha tudatosak vagyunk afelől, hogy milyenek voltunk egykor, tisztában vagyunk azzal, hogy a bűn szolgái voltunk, hogy alávetettük magunkat, és az ördögöt szolgáltuk, és mindazt, ami odavaló volt. De Isten kegyelméből tudjuk, hogy meglettünk váltva, és hogy most már nem vagyunk többé szolgák, vagy bármi más, hanem Isten fiai lettünk. Igen, és valóban felkiálthatunk. Abba, drága atyám! Senkit, testvéreim és testvérnők nem tud úgy kiáltani vagy imádkozni a szíve mélyéről, mint egy igaz fiú. Ő tudja, hogyan kell az ő atyához forduljon, tudja, hogyan kell rákérdezzen valamire, tisztában van vele, hogy kihez beszél, és így lett ez velünk is. Mi tudjuk, hogy kiben hiszünk, tudjuk, hogy kihez imádkozunk, és tudjuk, hogy kire bíztuk magunkat. Tudjuk, hogy kihez tartozunk, és így látjuk, már nem halott isteneket vagy bálványokat szolgálunk, mint ahogy korábban tettük, hanem az élő Istent szolgáljuk. Igen, azt az Istent, aki szeretett minket, aki elhívott minket, aki megkeresett minket, aki kiragadott minket, mint abból, amiben benne voltunk, és az ő örökösseivé tett minket. És ez megörvendeztet bennünket. Itt az áll írva, ha viszont egy fiú vagy, akkor Isten által örökös is vagy. Testvérek és testvérnők, ez valóban tény és valóság. Még ha itt ezen a földön nem is tudunk semmit felmutatni, egy dolgot azonban tudunk. Az örökségünk biztosítva lett számunkra. Az örökség a mi Istenünknél. Így van megírva itt. Pál apostol azt mondja, ha pedig egy fiú vagy, akkor Isten által örökös is vagy. És ez örömmel tölt el minket, és ez boldoggá tesz minket. Természetesen az emberek manapság talán sokat dicsekedhetnek, és azt gondolhatják, hogy mindenük megvan, és a legnagyobb örökséggel rendelkeznek, ami a Földön létezik. De mi hasznunk legyen ebből? Ezek mind, amint tudjuk, mulékonyak. De az örökség, ami nekünk adatott, testvéreim és testvérnők, az egy olyan örökség, aminek örökkévaló érvényessége van. És ami fent van, ahol nincs sem moly, sem rozsda, sem semmi más, hanem egy olyan örökség, amit Isten készített nekünk, és ezért örülünk a szívünkben, és azok az emberek, akik nem értik ezt meg, akiknek nem volt tapasztalatuk Istennel, azok nem is érthetik meg, hogy miért tudunk mi örülni, miért tudunk ujongani, miért tudunk boldogok lenni, miért tudjuk Istent imádni, igen, miért nyitjuk ki a szánkat egyáltalán, mert amivel a szív tele van, azzal túlcsordul a száj. De hiszen nem imádkozunk halott bálványokhoz. Azok, akik nem tapasztalták meg Istent, nem fogják megérteni, és haragudni fognak. Meg fognak botránkozni ezen meg azon. De azok, akik megtapasztalták Istent, és akiknek volt tapasztalatuk, azok megértik, és ezért szükség van arra, hogy mindnyáján megtapasztaljuk Istent, és hogy beléphessünk az ő fiáivá, vagy lányaivá váljunk, hogy megkapjuk az örökséget. Nem azt, amit egy ember ad nekünk a Földön, hanem ami ott van előkészítve számunkra, abban a dicsőségben. Testvérek és testvérnők, megvan az örömünk, mert tudjuk, a nagy örökséget hamarosan megkapjuk, még ha a Földön semmit sem jelentünk. Persze az emberek azt mondják, nos, mi is vagy te egyáltalán ezen a Földön? Én tudom, hogy semmi vagyok, de tudom, hogy ott elő lett készítve az örökség számomra. Dicsőség a mi Istenünknek, az övé legyen a tisztelet. Azt hiszem, mindannyian elkezdhetnénk örülni és ujongani, akik megtapasztaltuk az Urat. Szeretnék elmondani nektek valamit. Egy alkalommal eljöttek hozzám bizonyos emberek, és mindketten nem hívők, de az egyikük egyszer hívő volt, de visszaesett. És amikor elkezdtük lejátszani a kazettát az énekkel, akkor az ember elkezdett menekülni, és kirohant a lakásból. Miért? Vajon mi volt az oka? Látjátok, ez így van. Létrejött a meghasonlás. Ahol nincs ott az Úr, ott sötétség van, és ott van az ördög, és ott megbotránkozik az ember, és akkor menekül. De nekünk nem kell megfutamodnunk, hanem az ő ígéje köré gyűlünk, és tudatában vagyunk annak, hogy ez értékes lett számunkra. Legyen, hogy Isten továbbra is megáldjon bennünket. Amen. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Az Efézusi Levél 3. fejezetének 4. versétől szeretnék felolvasni. Ebből képesek lesztek felismerni, ha elolvassátok a Krisztus titokzatosságával való bensőséges kapcsolatomat, vagy beavatottságomat, amely a korábbi korszakokban nem lett ismertté téve az emberek fiainak, elmaradt rejtve előlük, ahogyan most kinyilatkoztatta az ő szent apostolainak és szent prófétáinak. Nevezetesen, hogy a pogányok örököstársak és társörököstek polgártársak lehetnek a Jézus Krisztusban kapott ígéretben az üdvösség üzenete által, amelyeknek szolgája lettem az Istennek kegyelmi ajándéka szerint, amely megadatott számomra annak működésének hatalmas ereje szerint. Nekem, mint a legcsekélyebbnek minden szentek közül megadatott ez a kegyelmi hivatal, hogy hirdessem a pogányoknak az üdvösségre vezető üzenetet Krisztus kifürkészhetetlen gazdagságának üzenetéről, és hogy felvilágosítást adjak mindenkinek afelől, mi a helyzet azzal, mi a magyarázat annak a titokzatosság megvalósulásának, amely ősidők óta el volt rejtve Istenben a minden dolgok alkotójában, hogy most már az Isten sokoldalú bölcsessége a gyülekezeten keresztül ismerté, vagy nyilvánvalóvá váljék az irányító hatalmasságoknak, vagy az uralkodóknak és a fejedelmességeknek a mennyei helyeken, vagy a magasságokban. Ezt az előre megfontolást, amelyet örökké valóságtól fogva elhatározott, megvalósította, végrehajtotta Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, akiben örömteli reményteljességünk és szabad bejárásunk van, az ő benne való hitáltal, örömteli bizalomban. Annak okáért azt is kérem, hogy ne csüggedjetek el az értetek való szenvedéseimben, mert azok dicsőséget vagy tisztességet jelentenek nektek. Amikor Isten ilyen szavát olvassuk, az átjár bennünket egészen csontig is velőig hatol bennünk. Pál apostol, az Úr apostola tisztázni akarja azt, felvilágosítást akar adni afelől, amit Isten minden időknek előtte eltervezett és megvalósított. De csak azért tehette ezt, mert ez neki magának is ki lett nyilatkoztatva. Ekkor már nem ült a Gamáliel lábáinál, hanem Jézus Krisztus lábainál, akiről úgy van megírva, hogy ő az Isten titokzatossága. És ő benne vannak elrejtve és ki is nyilatkoztatva, mindkettő, Isten bölcsességének és ismeretének minden kincse. A hitetlenek számára elrejtve, a hívők számára kinyilatkoztatottan, mert ez tény és valóság. Pál apostol ír arról egy helyen, valószínűleg a 2 Korintus 4-ben, ha az evangélium, amelyet hirdetünk, elrejtett maradt, akkor csak azoknak, akik elvesznek, mert világistene elvakította a szemüket. De azok, akik hitet tanúsítottak az evangéliumnak, azoknak felviradt a világosság a sötétségben. Pál apostol képes volt felvilágosítást adni az akkori hívőknek Isten titokzatosságának a felismeréséről. Ha ma közöttünk lehetne, mint Isten egy ilyen embere, ugyanazt tenné. Talán voltak olyan emberek akkoriban is, akik azt mondhatták, Pál, te olyan dolgokról akarsz felvilágosítást adni, amelyeket Isten a világ megalapítása előtt eltervezett, igenis határozottan, mert Isten kinyilatkoztatta. És amikor Isten kinyilatkoztat valamit, akkor mi hirdethetjük is azt. Istennek egész üdvösség terve egy kinyilatkoztatása Istennek, és egyik kinyilatkoztatás kiváltja a másikat maga után. És felmerült bennem az a gondolat, amikor az egyes íge szakaszok fellettek olvasva, hogy vajon mi itt, ezen a helyen, amikor ezeket a dolgokat halljuk, megerősítjük, szívből hisszük, és egyrészt határozottan így van, másrészt pedig feltevődik a kérdés, hogy vajon megtapasztaltuk-e Istent azon a módon, hogy mindezek a dolgok szellemünké és életünké tudtak-e válni. Nagy különbség van ugyanis a között, hogy csak halljuk a dolgokat, és elbíráljuk őket, helyben hagyjuk őket, vagy pedig van egy Istennel kapcsolatos átélésünk, tapasztalatunk. De hiszen tudjátok, hogy nagyon hálásak vagyunk Istennek, az ő ígéjének nagy hatású kinyilatkoztatásáért. Mindazonáltal, testvéreim és testvérnők, ezt nem csak a temetésen mondtam, hanem ezt mindenhol el lehet mondani. Örökké csak az élhet, aki örök életet kapott. És az örök élet Jézus Krisztusban, az Isten fiában van. Senki sem mondhatja, én ugyan elhiszem az Isten által kinyilatkoztatott ígét, és így is részese leszek. Nem. Hanem az örök életnek bennünk kell lennie. Ti azt fogjátok mondani, Frank testvér, de hiszen mi megtapasztaltuk a megtérést, és így tovább. De pontosan ez az, amit érinteni akarunk ezzel, hogy megtapasztaltuk-e Istent egy olyan módon, hogy pontosan tudatosak legyünk afelől, hogy az ő szelleme tanúságot tesz a mi szellemünknek. Arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ezt hallottuk a bevezető ige szakaszban. Az ő szelleme tanúságot tesz a mi szellemünknek. Nem mintha mi magunk kellene meggyőzzük magunkat, vagy bebeszéljük magunknak valamit. El kell jutni arra a pontra, hogyha még csupa kétségeink lennének is, Isten szelleme tanúságot tegyen a mi szellemünknek arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Nem úgy, hogy nekünk elő kellene segíteni önmagunkon, hanem úgy, hogy Isten szelleme egy olyan módon tegyen tanúságot a szellemünknek, hogy ne legyen többé semmi bizonytalanság, hanem egy olyan bizonyosság, hogy az ellenség ne tudjon többé semmitől sem megfosztani bennünket, hanem egyszer s mindenkorra tudjuk, igenis, mi megtapasztaltuk Istent, és örök életet kaptunk. A bűneink és vétkeink kiengesztelődtek. Ó, azt hiszem, nem csak én vagyok ezzel így, mi valamennyien vágyunk arra, hogy újra megtapasztaljuk Istent, és minden nyomorúság, ami ránk szakad, és ha nem tesznek mást, mint hogy térdre kényszerítsenek minket az Úr előtt, és nem csak a térdünket, hanem a szívünket is meghajtsuk előtte, sőt az egész lényünket, a teljes gondolkodásunkat, hogy meghajoljunk a mindenható előtt, hogy újból kinyilatkoztathassa magát nekünk. A mi életünkben, igen, hogy bekövetkezne az, hogy újjáéleszteni az ő népét. Ebben az összefüggésben itt, amikor Pál apostol azt írta itt az efézusiakhoz, hogy felvilágosítást akart adni a titokzatosság megvalósulásával kapcsolatos körülményekről, amely ősidők óta el volt rejtve Istenben minden dolgok alkotójában, hogy most már az Isten sokoltalú bölcsessége a gyülekezeten keresztül ismerté vagy nyilvánvalóvá váljék az irányító hatalmasságoknak, uralkodóknak és a fejedelemségeknek a mennyei helyeken, a magasságokban. De hiszen ti tudjátok, Isten a gyülekezetben egy olyan helyre talált, ahol kinyilatkoztathatja magát. Nem létezik egy olyan hely, amit meg tudnánk nevezni, senki sem mondhatja Jeruzsálemben, vagy van az imádat helye, vagy a Szent hegyen. Az imádat helye ott van, ahol az emberek összegyűlnek az Úr nevében, hallják az ő szavát, és hisznek benne, és ott van az imádat helye szellemben és igazságban. Semmi szükség nincs arra nézve, hogy elzarándokoljunk valamilyen úgynevezett szent helyre vagy városba, hanem mindenütt ott, ahol Isten beszél hozzánk, ott már is megérkeztünk a szent helyre. És éppen ott, akár a hegyen, akár a völgyben, nem számít, de az a hely az, ahol Isten beszél hozzánk, ahol az igazság szellemétől át leszünk itatva és hatva. És ez az, amit a legtöbben nem akarnak. Vannak elég úgynevezett hívők, akik a hazugság szellemétől befolyásolva kódorognak, nem bírják elviselni az igazságot. Ők rettenetesen félnek az igazságtól. Ezt semmiképpen nem mondom meggondolatlanul. És amennyiben Pál apostol abban az időben a 4. fejezetben azt írja, ennél fogva nem csak, hogy felvilágosítást adom a titokzatosságról, amely el volt rejtve az Alkotó Istenben, hanem arról is felvilágosítást ad, hogy a hívők hogyan juthatnak el arra a szintre, hogy megérthessék ezt az egészet. És aztán azt mondja a 4. fejezet 22. versétől, ugyanis tekintettel révén a korábbi életmódra le kell vetnetek az ó, a régi embert, amely a csalárt, csalogató kívánságok következtében elpusztítja magát. Másrészt a ti szellemi életetek legbensőbb részében meg kell újulnotok. Ez itt, hogy ellenben a ti szellemi életetek legbensőbb részében meg kell újulnotok. És öltözzétek fel az új ember, aki az Isten képmására lett megteremtve, valóságos igazságban és tisztaságban. Ezt az íge szakaszt már áttekintettük itt, de Pál apostol a továbbiakban azt mondja, hogy az ő levelét az olyan embereknek írja, akik azért levetették a hazugságnak a valóját, és mindenki igazat beszéljen a fele barátjával. Mert hiszen ugyanannak a testnek tagjai vagyunk egymásnak, vagy tagok vagyunk egymásért. Sőt, még a hívők is szembesítve kell legyenek azzal, hogy ezért vessétek le a hazugságnak a valóját, és mindenki igazat beszéljen a fele barátjával. Tehát nem csak arról van szó, nem csak arra megy, hogy összegyűljünk, és azt mondjuk, igen, szívesen hajlandóak vagyunk arra, hogy tájékoztatva legyünk Isten üdvtervének megvalósulásáról, annak lefolyásáról, ahogyan ki lett nyilatkoztatva az ő szolgáinak, az apostoloknak és a profétáknak, hanem hajlandóaknak kell lennünk arra is, hogy tudomásul vegyük az intést, a figyelmeztetét is, amelyet Pál apostol a szellem ihletése által nekünk, mindannyiunknak továbbítani akar. Nem csak azoknak, akik nincsenek itt, hanem éppen nekünk is. is, akik ma este itt vagyunk. És ha a hívők között nem lenne annyira napirenden a hazugság, akkor a dolgok másképp állnának. És sokan azért nem voltak képesek elfogadni az igazságot, mert nem csak hogy hazudnak, hanem a hazugság szelleme is megvan bennük. És amennyiben az igazságra hallgatnak, ezzel mindent a feje tetejére állítanak. Ha Istenről beszéltek nekik, és mégis világossá teszitek számukra a Szentírás segítségével, hogy Isten kinyilatkoztatta magát atyaként, fiúként és szent szellemként, stb., és kódorognak maguk módján tovább, és mégis azt mondják, ők ott már nem hisznek az atyában, vagy a szent szellem, ők csak Jézusban hisznek. Avagy nektek is feltűntek, ez fületekhez jutott-e már ilyesmi? Ez a helyzet. Pontosan így van ez. Meghallgatják ugyan pontosan azt, ami mondva van, de kereket oldanak, és azután nem azt mondják, amit hallottak, és nem azt, amivel szembesítve lettek, hanem valami egészen mást mondanak. Mégpedig azt, amit a hazugság szelleme diktál nekik. Egyébként van egy rendkívüli memóriájuk. Nem meg tudják mondani nektek, hogy mi volt Oroszországban vagy Szibériából. Ezekről a dolgokról még 25 vagy 30 év után is mesélni tudnak nektek, de elhagyhatják Krefeldet, és csak 20 vagy 50 vagy 100 kilométert hagytak maguk után, és már nem tudják, hogy mit hallottak. Már nem tudják, hogy mi lett mondva. Ám, amit Hruscsov mondott, azt még jól tudják, de amit itt Isten szavának hirdetése alatt elhangzott, azt már nem tudják. És miért is nem? Mert nincs meg bennük az igazság szelleme. Az igazság szelleme azonban befogadja az igazságot, méltányolni fogja azt, és úgy fog örülni neki, mintha a legfontosabb osztárész jutott volna nekik a földön, ami valaha is megadatott egy embernek. És az ilyen bibliai igazságokat nem lehet aztán elfedezni, sem vagy másképp megjeleníteni, hanem úgy, ahogyan Isten ígéjében el van mondva és elénk lett tárva, úgy fogadjuk be őket. De éppen ebben mutatkozik meg, csak éppen vissza kell vennünk a Jézus korába, és hogy mindig volt valamivel vádolták, és Viltestírban említette, miután az igazság személyesen ott volt közöttük, akkor azt mondták, igen, de mi is legyen az igazság, pedig az igazság személyesen is ott volt közöttük, és elmondhatta magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. És ki is volt az, aki azt mondta, Uram, mutasd meg nekünk az útat, amerre mennünk kell. Habár, noha, az út ott volt. Ő maga mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Testvéreim és testvérnők, valóban lehetséges istenfélő dolgokról beszélni, anélkül, hogy közvetlen kapcsolatunk lenne azzal, amit Isten valójában tesz. És ezért itt, ezen a helyen ne legyen semmilyen képmutatóan kegyeskedő beszéd. Hadd legyen itt Isten az, aki eléri az ő célját velünk. És akkor az van írva tovább, vessétek le a hazugságot, mindegy, hogy milyen formája van és milyen módja. Úgy van, hogy mindent le kell vetnünk, és az igazat kell mondanunk az embertársainknak. Ez a mi kötelességünk. Nem szabad semmit valahogy másképp mondani, mint ahogy illik az Úr előtt. Ezután így folytatódik. Mert hiszen ugyanannak a testnek tagjai vagyunk egymásnak, vagy tagok vagyunk egymásért. Ha mérgelődtök, ne vétkezzetek ennél fogva, ne menjen le a nap a ti bosszankodásotokon. Ez sem lehet. A haragnak nem adhatunk helyet, és nem szabad hagyni, hogy lemenjen a nap, miközben mi haragszunk, hanem Istennek egy gyermeke fáradozni fog azon, sőt, nem marad csak ennyiben, hanem Isten szelleme meggyőzi. És én mondom nektek az igazat, ezt csak Isten tudja kieszközölni és megvalósítani az életünkben, hogy ne számítsuk fel a rosszat, hogy egyáltalán, ha valami ér bennünket, mindegy milyen formában, egyszerűen csak azt mondjuk, Uram, bocsáss meg a testvérnek, vagy a testvérnőknek, vagy bárki legyen az, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. Bocsáss meg nekik, nem úgy, hogy előbb felvesszük a dolgokat magunkban, és kibővítjük, mint tovább rágódunk rajtunk, amíg lavinává nem válik, és csak nem bűnössé tesszük magunkat, hanem mindent az Úr elé veszünk, leteszünk neki, és akkor ő majd rendbet hozza az ő nevének dicséretére. Ha mérgelődtök, voltak éppen egy hívő ember nem tud feltétlenül mérgelődni, hiszen meg van írva, ha haragszotok, ne vétkezzetek ennél fogva, viszont tudjuk, hogy az ember haragja nem azt teszi, amit helyes Isten előtt. Ha valaki hagyja magát elragadtatni, hogy valahogy féktelen legyen és haragudjon, sőt egyáltalán bosszankodni vagy mérgelődni is, de bosszankodni mégis valami más, mint dühösnek lenni. Mert ha valaki bosszankodik, akkor az még az mégis mérges valakire. Nos, akárhogy is legyen, semmi ilyesminek nem szabad létezően fennálljon egy hívő ember életében. El kell jutnunk arra az állapotra, arra szintre, hogy az Úr ember, új ember nyilvánvaló legyen bennünk és rajtunk. Történjék bármi is. A Szentírás azt mondja, vessétek le a régi óembert, és újuljatok meg Isten hasonmására legyünk átalakítva, igazi igazságosságban és tisztasságban. De hiszen így is hallottuk, a szellem ellenszegül a testnek, és a test ellenszegül a szellemnek. Ám ha Isten szellemétől hagyjuk magunkat vezettetni, akkor megvalósítjuk azt, ami a szellemtől jön. És Isten gyermekeiként áldássá leszünk egymás számára. Semmi sem lesz fontosabb számára, mint az, ó Istenem, ajándékozz meg engem egy veled való élménnyel, tapasztalattal, egy olyan élménnyel veled, hogy a belső életem, a szellem élete egyszerűen felvirágozzék. A megpróbáltatások órái, az elmélkedés, a megfontolás órái. Ez nem azt jelenti, hogy sajnálnunk kellene önmagunkat, vagy bárki mást, nem ez a cél. De belenézhetünk az ége tükrébe, és amikor aztán Isten felmutat nekünk valamit, akkor azt hat szívleljük meg, és vigyük a kereszt alá, és legyünk tudatosak a felől, hogy ő megajándékoz kegyelemmel. Én azt kívánom magamnak, azt kívánom mindannyiunknak, hogy egy új tapasztalatot szerezzünk Istennel, mégpedig olyan alapos módon, hogy ne kelljen többé nekünk támogatni azt valahogy, hanem mindannyiunk állapotán legyen segítve. Hogy egy olyan módon megtapasztalhassuk Istent, hogy ne maradjon egyetlen személy sem közöttünk, aki talán csak kognitív módon veszi fel a dolgokat magában, hanem hogy legyen minden a szívünkben a szellem élő kinyilatkoztatásává. Nem csak igent mondani, hanem Isten amment mondhasson amment arra, azáltal, hogy személyesen találkozunk vele, és újból megtapasztaljuk őt. Remélem tudjátok, mire gondolunk, miről beszélünk. Minden ébredési összejöveteleken, függetlenül attól, hogy milyen időpontokban nem léteztek a flegmatikus megtérések, nem a fejben zajlottak le az események, hanem a szívben. Manapság úgy van, amikor az ember ma úgy véli, elgondolkozik rajta, hogy van-e valami, amit meg kellene vallania, aztán elgondolkozik azon, hogy mikor is vallja azt meg, aztán elhalasztja, aztán megint elgondolkozik, hogy egyáltalán meg kell-e tennie, hogy van-e értelme, vagy nincs. Tudjátok, hogy mit mond a Biblia? Olvastátok-e már, hogy a Samáriában, amikor Isten ígéje hirdet vele, az emberek nyíltan megvallották cselekedeteiket, és azt írja, összegyűjtötték a varázskönyveiket, és tüzet raktak alá. Nem egy racionális megtérés és megfontolás történt, hanem itt volt az íge hirdetés, a szellem megragadta őket, megvallották tetteiket, összehordták, amit el kellett égetni, semmilyen papot nem kellett már megkérdezzenek semmi mást. Isten szólt hozzájuk, rendezték a számláikat, véghez vittek egy egész dolgot. Ma megfontoljuk alaposan, ki tudja, meddig mérlegeljük a dolgokat, talán addig, hogy már régen el is hagyott minket, és nem tudjuk, hogy hogyan haladjunk előre. Bár lenne, hogy Isten olyan hatással lenne ránk, az ő ígéje és szent szellem által, ezzel nem azt akarom mondani, hogy valaki is hozzá fogjon itt most fellajstromozni valamit, de ha valóban van valami, ami ténylegesen nyugtalanít bennünket, rendezve kell lenni, mint annak idején a samáriaiakat, hogy az íge hirdetés és Isten szelleme megragadta őket, hogy azt mondták, nyíltan megvallották bűneiket, és lemondtak korábbi cselekedeteikről, és összegyűjtöttek mindent, és azonnal rendet teremtettek. És már is az történt, hogy még maga a mágus is megtért. Hogy hogyan? Az egy másik kérdés, mert ez a megtérésével befejeződött az űzérkedése is, mert most már Isten foglalkoztatta őt, mégpedig egy teljes értékű dologgal. testvérek és testvérnők, ha Isten egy dolgot akar tenni közöttünk, akkor ez egy teljes értékű dolog, és a félértékű dolog egész életünkben bánkódást okozna majd nekünk. De ha megengedjük Istennek, hogy egy teljes értékű dolgot létrehozzon, akkor minden bánkódás megszűnik. Akkor minden megszűnik, akkor létrejön valami új. Felszámoljuk a régit, még akkor is, ha a tűzben és a lángokban lesz a vége, akkor is felszámoljuk. De számíthattok arra, ugyanúgy, ahogy Isten akkor is hatalmasan jelen volt, hogy munkálkodjon, ez valami alapos dolog volt. És ez az, amire mindannyiunk szüksége van, testvérek és testvérnők. Valamire, ami olyan alapos, a semmi felszínes, hanem mélyreható, és ha valaki nem tud megszabadulni valamitől, vagy bármi legyen az, ami akadály lehet számunkra, számára, kiáltsátok ki, akár itt, akár otthonaitokban, hogy megszabaduljatok tőle, hogy Isten kinyilatkoztathassa magát. Ma már nem arról van szó, hogy ó, akkor elveszítem az imidzsemet, vagy valaki ferde szemmel fog rám tekinteni. Ki az a valaki, hogy túlerőben legyen, és kik vagyunk mi? Hiszen hallottuk már ezt a kijelentést, az Úr már a gyermekek és csecsemők szájából is dicséretet szerez magának. És miért ne szerezne belőlünk, akiken olyan nagy dolgokat tett? Képesnek kell lennünk arra, hogy átugorjuk a saját árnyékunkat, és Istentől annyira meghatódottak kell legyünk, hogy mindegy legyen számunkra minden, még akkor is, ha önmagunkból mindenről lemondunk, de annyit mégis tudunk, most Isten szelleme megragadott engem, már nem mehetek tovább, és még mindig azon tűnődni, hogy mit fogok tenni, és akkor így, és akkor úgy, hanem a döntés létrejött itt, és ezen a helyen, ahol Isten szólt hozzám. És aki nem mondja ki hangosan, az mondja ki halkan. De hadd beszélgessünk Istennel, és jussunk el odáig, hogy Isten szelleme olyan módon tudjon bennünk munkálkodni, hogy egyszerre nyilvánvalóvá váljék, hogy az íge hirdetés, úgy, ahogy itt hallottuk, hogy hatalmas kihatása van az Úr ígéjének. Ez csak ott jöhet létre, ahol az emberek hagyják, hogy Isten ígéje hatással legyen rájuk. És nem csak ennyi, hanem ahol az Úr szelleme megeleveníti bennünk az ígét. Itt, ezen a helyen lehetne egy olyan hely, ahol mindenki, minden gyanakvás és álnokság nélkül, minden előzetes bizalmatlanság nélkül, egyszerűen minden nélkül, szellemben és igazságban imádhatja az Istent. Senkinek sem kell máshová mennie, hogy egy szent helyet és szent légkört keressen. Itt szent hely és szent légkör lehet, amennyiben a Szent megragad bennünket az ő szent légkörével. Hányszor hallottuk már az Isten népe közötti harmóniáról van szó? Arról van szó, hogy mindenki azon igyekszik, hogy megmentse a saját lelkét. És ahogy már mondva lett, ami ezzel együtt jár, az együtt jár. Ebben nincs semmilyen sablonosság. Az a fontos, hogy amikor Isten szelleme ránk száll, ne halogassuk, hanem valóban ott helyben, ahol Isten szólt hozzánk, mindent rendbe akarunk tenni, és hagyjuk, hogy rendbe jöjjön minden velünk. Ha valaki, ahogy olvastuk, ha bosszankodtok, úgy ne védkezzetek ennél fogva, és mindaz, ami ott még meg van írva, akkor is azt hittük, hogy már túl vagyunk rajta. Én mondom nektek, addig nem vagyunk túl rajta, amíg nem hoztunk mindent a bárány vére alá. Néha egy hét vagy nap múlva túl vagyunk bizonyos dolgokon, és már is jelentkeznek, és megint jelentkezik a régi sajátság, kivéve, ha a Szent Szellem meggyőzött minket, és akkor már is más lett a helyzet. Mert nagyon nagy különbség van a között, hogyha valaki azt mondja, figyelj, bocsáss meg, mert megbántottalak. Ez egyik része a dolognak. De amikor valaki a Szent Szellem át, a Szent Szellem befolyása alatt van, és könnyek jönnek, össze van törve, és azt mondja, Uram, könyörülj rajtam, ezt nem kellett volna megtennem, bocsáss meg nekem. Ez egy teljesen más dolog. A köznyelvben, de hiszen mindannyiunknak van illemtudása, vagy legalábbis azt hisszük, hogy van, bizonyos dolgokat ugyanis, hogy a racionális megfontolás alapján kell megtenni, tudjuk. De testvéreim és testvérnők, az, ami hozzánk eljutott, az a szellem szava, a kinyilatkoztatás szava, a hatalom szava. Itt már nem elégségesek a racionális megfontolások. Itt már Isten szellemének kell munkálkodnia. Valaminek történnie kell itt az igazságosságban, a megtisztulásban és a megszentelődésben, ami Urunk dicséretére. És így valóban felöltözzük az új embert, mert meg van írva, hogy öltözzétek fel az új embert, aki Isten képmására lett megalkotva valódi igazságosságban és tisztaságban. Mi, mint emberek, függetlenül attól, hogy kik vagyunk, vagy mik vagyunk, és mi az, amit már megtapasztaltunk Istennel, bennünket, mindannyiunkat újból meggyőz az, amit az ige hirdetés alatt megtapasztalunk. Mindannyiunkra ránk bizonyít az Isten szelleme, és nincs senki, aki fel tudná menteni magát. De az Úr jelen van. Ő az, aki felszabadít, de a kiontott vér alapján. Nem csak, hogy felment bennünket, és azt mondja, most már szabadon folytathatott életútatot, a vér mellettünk szól. És abban a pillanatban, amikor bűnösnek találtuk magunkat Isten előtt, nem mondhatjuk egyszerűen, hogy úgy, most bocsáss meg nekem, semmi nem megy a bárány vére igénybevétele nélkül. A vér elborítja bűnömet, és megtisztít és fehérré tesz engem. A bárány vére megtisztít engem. Ez az, ami számít, hogy ne csak mondjunk valamit, hanem hogy a helyes dolgot mondjuk, hogy a helyes dolgot meg is tapasztaljuk. Isten kegyelmes lesz hozzánk, erről meg vagyok győződve. Hiszen tudjátok, az idő, amelyben élünk, nagyon komoly és nagyon rövid, és mindannyian meg akarunk állni Isten színe előtt. Senki sem legyen közülünk, aki visszamarad. Erre nézve nincs szükségünk hatalmas prédikációkra, annál inkább szükségünk van a Szent Szellem hatékony munkájára közöttünk. Egy olyan módon, hogy minden szív meg legyen ragadva, meg legyen törve, úgy, hogy meg tudjunk hajolni az Úr előtt, és ha szükséges, még egymás előtt is, hogy Isten felemelhessen és megállhasson minket az ő kegyelmének gazdagságából. Hiszen befogadtuk a Szent Szellemet, újjászülettünk, és azt mondhatjuk, Abba, drága Atyám, és Isten elég könyörületes lesz arra nézve, hogy megbocsásson nekünk, hogy újjáélesszen bennünket, hogy újból megáldjon bennünket. Avagy megvan-e mindannyiótok szívében ez a vágy, hogy Isten hatalmasan kinyilatkoztassa magát? Az oda vezető út, módja, a meghajlás, a tisztelet tanúsítás, ez átmegy a mélységeken, sok megpróbáltatáson és szenvedéseken mehet keresztül, és hogy Isten miért engedi meg, hogy ilyen dolgok érjenek bennünket, azt bizonyára tudjátok, azért, hogy mindannyiunkat újból idomítson, hogy az ő jelenlétében újból szóljon hozzánk, sőt, hogy megtörjön bennünket, mert Isten a megtört és az összezúzott szívben és egy alázatos szellemben lakik. Ez az, amit Isten akar és kíván, és ezért alávetjük magunkat annak, hogy Isten szelleme szorosabbra fűzzön bennünket, és azt mondjuk, Uram, fogadj el engem olyannak, amilyen vagyok, formálj és alakíts át engem. Azon a napon minden más nem fog annyira számítani, mint az ember belső átalakulása. Nevezetesen az, amit Isten tett értünk és véghez vitt rajtunk, ez az, ami számít. És tudjuk, hogy ha gyermekek vagyunk, akkor örökösök is lettünk. És mégis az van itt intézve Isten gyermekéhez, vessétek le a hazugságot és beszéljétek az igazat mindenki a fele barátjával. Ha bosszankodtok, vigyázzatok, hogy ne vétkezzetek, stb. Stb. Isten azt akarja, hogy mindennek eleget tegyünk, hogy az ő szeretetre méltósága szálljon ránk. Ó, bárcsak olyan összejöveteleink lehetnének, amelyekben semmi sem zavarja többé Istent, mert ugye számunkra semmi sem romboló vagy bomlasztó, mi nem látunk ebből semmit, nem hallunk belőle, de Isten többet lát és többet hall, mint amit mi látunk és hallunk, és ezért féltő gondossággal, tekintettel kell legyünk arra, hogy ne csak azt érzékeljük, ami már a szemünkbe ütött, hanem kérnünk kell Isten, hogy segítsen nekünk. És higgyétek el nekem, itt, ezen a helyen nem kívánunk semmi olyan dolgokba belekeveredni, amelyek megfosztanak minket az Isten áldásától. Itt, ezen a helyen csak egy kívánságunk van. Összegyűlni, meghallgatni Isten ígéjét, nem azért, hogy pálcát törjünk valaki felett is, nem azért, hogy bárkit is elítéljünk bármilyen módon, hanem mindenki vizsgálja meg saját magát, és azután egyék. És megvizsgáljuk magunkat Isten színe előtt, és irgalmasságot és bocsánatot kérünk tőle. Az ő vére meg fog mosni, és meg fog tisztítani minket, és minden rendben lesz. Az ő nevének dicsőségére és tiszteletére. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Amint vagyok, úgy kell jönnöm. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos engem minden bűneimből, ó Isten báránya, ím jövök, hadd imádkozzunk együtt. Mennyei Atyánk, szent arcod elé járulunk. Hűséges Istenem, te megajándékoztál bennünket a kegyelemmel, hogy hallgassuk meg a te szavadat. Hűséges Mesterünk, tekints le ránk kegyelemmel. Tekints le ránk ebben az órában, ezekben a pillanatokban. Hűséges Mesterünk, te ismered az egyik és a másik belső küzdelmeit. Te tudod, milyen gyakran próbálnak a kétségek úrrá lenni mindazokon, akik a hitben állnak. Hűséges Mesterünk, adj nekünk egy új feléledést. Ó, mennyei Istenem! Bár lenne, hogy a te drága és szent véred, ó Isten báránya, minden kárt jóvá tegyen. Hűséges Uram, a teljes kiengesztelődés bekövetkezett a kiontott véren keresztül, minden bűn és minden vétek megbocsájtása. Uram, mosd meg minket tisztára, fehérebbé, mint a frissen hullott hó. Hűséges Mesterünk, nyilatkoztasd ki magad nekünk újból. Szeretnénk, ha a te jelenléted nem csak szavakban, hanem tettekben is megnyilvánulna, Úr Jézusom. Áldj meg minket, eleveníts meg bennünket, ó Istenem, és ahol szükséges, hadd nyíljon meg a szánk is, és mondja ki, ha az ellenség újra és újra az útunkba akarja állítani magát, ó Uram, egyszerűen mondjuk azon a helyen, ahol te szóltál hozzánk, ott beszélni akarunk te veled, hűséges Mesterünk. Ó Istenem, vágyakozunk te utánad, Uram, üdvözítőm és pásztorom, aki megtörte értünk az élet útját. Ó Urunk, kérünk téged, törj útat itt is magadnak közöttünk. Legyen nyilvánvalóvá közöttünk a te szeretetre méltóságod, Uram. A te lényed, a te szavad, a te hatalmad, Istenem. Uram, hogy ne csak intellektuálisan fogjunk fel mindent, hanem a szívünkben is átéljük a mondottakat. Ó Istenem, imádunk téged, egyedül neked adjuk a dicsőséget, hűséges Úr Jézusunk. Imádkozunk értünk, igen, minden testvérért, minden testvérnőért. Hűséges Mesterünk, Uram, senkit se hagy magára az ő küzdelmében, hanem állj mellénk, hadd ragadnának meg téged úgy, ahogyan rá Jákob is megragadott téged akkor. Hadd karoljunk át téged, ahogy ő átkarolt téged, és hadd birkózzunk úgy te veled, ahogy ő is birkózott, hogy a nap úgy keljen fel számunkra is, ahogy neki is felkelt. Magasztalva legyen a te csodálatos és dicsőséges neved. Te megengeded, hogy ilyen dolgok érjenek minket, ó Istenem, nem azért, hogy kétségbe essünk, de azért sem, hogy túlságosan elragadtatva legyünk, hanem azért, hogy keressük a te orcádat, Uram, hogy újból kinyilatkoztasd magad népet közzepete. Ó, kérünk téged, hűséges Urunk, ne maradjon el senki a te műved mögött. Ó Istenem, hanem ragadd meg, ami megragadható. Hálát adunk neked, Istenem, és ha lehetséges, és a te akaratod szerint van, Istenem, adj nekünk olyan összejöveteleket, mint akkor Samáriában, ahol egy egész mű megtörténik Istentől, és ahol vége lesz vetve az ördög tevékenységének, és akkor kiderülhet, hogy a golgotai győzelem nem csak szavakban áll, hanem tettekben is fennáll, hogy minden ellenség a te lábai csámolya alá lenne vetve. Ó, mennyei Istenem, magasztalunk téged, és imádunk téged. Uram, irgalmazz mindnyájunknak. Köszönjük neked, és dicsőítjük a te drága és szent véredet. Halleluja a te nevednek. Amen.